Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnes vagyok, az adás szerkesztője. A kultúra hirdetése, megjelenítése nem kis feladat ma, amikor a primitivitás néha azt érzem szinte kötelező. A kanizsai reformátusok úgy próbálják ezt megvalósítani, hogy szó szerint kivilágítanak a széppel, a kultúrával a templomból új ablakaikkal. Gyönyörű homok fújt, néhol áttetsző, néhol mat üvegablakok néznek most a járókelőkre. Hella Ferenc lelkésszel beszélgettem a nagy kanizsai református templomban.
Városban él egy parművész, aki a városban elég sok szépet alkotott, Kustár Zsuzsanna, és kiderült, hogy ő református, hozzánk tartozik. Hát nagyon örvendetes az, hogy mióta találkoztunk mi, a munka révén közös lett az utunk, azóta valóban közös lett az utunk, mert minden vasárnap itt van a templomban, és hogyha véletlenül nem jön, akkor jelzi, hogy most vasárnap unokázok, és most nem leszek itt. Vállalta azt, hogy homokfújt technikára ő elkészíti azokat a rajzokat, amelyek keresztjén gyökérrel, a magyar népi hagyományokból vett motívumokkal, Krisztus motívumokkal megalkotja ennek a templomnak az üzenetét.
Egy református templomot nagyon nehéz díszíteni.
Többször eljött a templomba, ketten bejöttünk, megnézte, szétnézett, imádkozott ő is. A vezér gondolat, az a Jézus Krisztusnak az a mondata a János evangéliumából, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ugyanis ez a felirat van a szószék fölött. Ezt kértem, hogy próbáljuk meg ezt a hármasságot. Út a földi, út az élet, ami az Isten melletti élet, az isteni valóságba átmenni, tehát az Isten országa felé mutasson az ablak. A leges-legelső, hogy bejövünk a templomba, az életfa van, és a tetején a pelikán, a fiókáit vérével etető pelikán. Ahogy jövünk tovább, a második ablaknak a középső nagy elemében, ott van Ádám és Éva. Ezek a motívumok a református templomokban jelentek meg, festett kazettáin lévő motívumok. Aztán ahogy jövünk elrébb, van egy ugyanilyen festett kazettából vett minta, a Jónás, a Cetha gyomrában. Van egy főablak, így mondanám, ami teljes egészében látszik. Erre lett elhelyezve az életfa, tehát minden létrafokok. A létrafokokon ilyen kis templomocskák három toronnyal, és ahogy megyünk fölfelé, a létra tetején a Magyarországi Református Egyház címere, majd a harmadik ablak, a legfelső, az pedig Jézus Krisztus csillagában végződik.
Akkor ott is van még
négy ablak. Az egyik ablak nagyon szépen mutatja a 42. Zsoltár, mint a szép híves patakra, gyönyörű szép szarvas motívumot láthatunk. Nagyon-nagyon szívet melengedtető egy református ember számára, de egy magyar ember számára, és minden magyar ember számára a csodaszarvas emlékeink miatt, ugye mindannyiunk számára elevenen él. Látunk még olyan motívumot ezen a másik oldalon, ami a Noé bárkáját mutatja, ugye itt is a szabadság, az újrakezdés lehetőségét, ugye a feltámadás. Következő pedig Jézus Krisztus, a világ világossága. Annak az az érdekessége, hogy ellentétesen lett a homokfújás megcsinálva, míg az eddigi ablakelemeknél a minta, tehát a síküveg, az az átlátszó, a világ világosságánál pedig a másik oldala, tehát a negatív, az lett átlátszó is. Ezzel jelzi azt, hogy a több fény jöhet be a templomba. Az utolsó ablak motívum az pedig a mi atyánknak a záró gondolatával fejlődik, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, és ott az Amen. Van olyan ablak, amiken a Szent Lélek alamja van fönt, van egy ilyen ablak, ami tele van szívecskével, úgy van megcsinálva. Annak az a cím, hogy áldás békesség.
Mert ugye ezek az ablakok háromosztatóak, és azért így eleve adták ezt a...
Amiről még lehet beszélni egy-két gondolatot, talán az a szószék mögötti két kis ablak, ezek olyan vékonyabb ablakok, az életfa és a tetején a pelikán. A másikban ugyanúgy az életfa, viszont a tetején a Szent Háromságot jelképezően egy őskeresztény szimbólumot, a hármas összefonódású halat készített el, és a templomunkat egy picit, vagy inkább nagyon is megváltoztatta, tehát adott egy melegséget a templomnak, mondhatom azt is, hogy egy ilyen szentséget a templomnak, amire a mai ember vágyik.
Meg ez azért is nagyon jó, mert a református templomok ugye nagyon kopárok, nagyon fehérek, ami egyfelől nagyon jó, mert a tisztaságot, az egyértelműséget csugalja. Ez az ablak, ez tényleg egy nagyon jó ötlet, hogy nem töri meg ezt a fehérséget, mert nagyon finoman visz bele valami díszítést.
Igen, ezért csodálatos, mert ugye lehetett volna más technikát alkalmazni, ólomüvegezéstől kezdve, bármit lehetett volna, de akkor az már nem ez a templom lett volna. 934-ben épül a templom, bástya tornya van, tehát egy picit más. más, mint általában a templomok. Tehát most is új hatású templom, tehát nagyon találó ide.
Amúgy is, ha jól értem, ez egy koncepció itt a református egyháznak, hogy minél inkább kilépni a falakon kívül.
Igen, hát nagyon régóta, 13 éve, és én erre nagyon büszke vagyok, mert mint egy védett név van a Kanizsai Esték, amit bizonyára a rádióhallgatók is hallhatták kintről behívó programsorozatnak, előadássorozatnak. Január, február, március hónapokban tartjuk, és ez nagyon fontos, mert ezzel kinyitjuk a templom ajtót, kinyitjuk a gyülekezeti terem ajtaját, ide tudunk hívni olyan neves előadókat, hogy mi igyekszünk egy olyan közösséget teremteni, ahova be lehet jönni.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnes, az adás szerkesztője vagyok. Van abban valami lesajnáló, amikor az emberek azt mondják, majd öregkoromban ráérek templomba járni. Meg hogy a templom az olyan öreges dolog. Mint a legtöbb igazság, ez is kétoldalú. Egyrészt az embernek Istenre az egész életében szüksége van. Isten hiányban élünk, amíg a földön mozgunk. Másrészt az ember öregségére valahogy bölcsebbé lesz, és ezt a hiányt sokkal jobban megérzi. Számos gyülekezetben idős asszonyok csoportja adja szinte láthatatlanul a működés alapját. Ők imádkoznak, ők csomagolnak, ők nyitnak és csuknak. Így van ez Szegeden is a Kálvin téri templomban. A kórus és egyben a nőszövetség négy tagja mondja el, hogyan marad gondolkodó és cselekvő tagja a közösségnek idősen is.
Betegápolás után nem estem apátiába, hanem értelmes feladatot találtam egy részben a családomban, az unokáimban, itt a gyülekezetben is. Nagy tisztelt úr feladatot ajánlott, és elvállaltam pénteki napokon hajléktalanok idejönnek, és elkészített szendvicsöket, tisztasági dolgokat, jószót, vitamint kapnak, teát még télen, és ennek az elkészítésében és a kiszolgálásában, a szóváltásban. És hát a gyerekeim, ugye, meg az unokáim, akkor a lépcsőház, ahol lakom, 15-ös létszámú, ott is vannak mindig feladataim. Például most egy 50 éves találkozót szervezök egy másik évfolyam társammal. Kerti munkám is van még sajnos. A sajnos alatt azt értem, hogy egyedül kell csinálni, és az már így kivesz az erőből. Így oldom meg az öregkori feladataimat, és amikor egy-egy feladatnak a végére érök, akkor mindig olyan hála van a szívem, hogy Istenem a segítségből, de ezt is el tudtam végezni, azt is el tudtam végezni. Van még egy olyan feladatom is, amit még sok évvel ezelőtt vállaltam, a Keresztöltés utcai idős otthon. Ott minden hónapban egy alkalommal egy nagyon meleg hangulatú, rövid kis istentiszteletet tart a lelkészünk. A végén irodalmi dolgokkal szoktunk még jelentkezni. Ezek versek, szép irodalmi művek, istenes versek, novellák, részletek, és így tovább. Amivel még az ott lévő időseknek és magunknak is egy kis örömcsöppet csöpögtetünk az életünkbe.
Hogy miért pont ez a hajléktalan szolgálat alakult?
Háborút átélt nemzedékhoz tartozom. Kisgyerekként is mögéltem, mert annak idején az én nagymamám mindig keddi napon ment az öreg otthonba, és akkor engem mindig vitt magával, egy nagy kosárba, garabolyba, házi szappant, lepedőket, mert ott azokat az idős néniket, bácsikat lefürdették, idős nagymamámhoz hasonló korú idősebb nénik, és akkor engem onnan nem elküldtek, hanem mondták, hogy tart csak a szappant, fésüld csak meg a néni haját, mit tudom én, vágjuk le a körmét, segíts csak a kezéről tésli, tudod. És akkor mindig vittünk magunk alap a garabolyba, hát háború után, ami volt, egy kis pitét, egy kis fánkot, egy kis lángost, egy kis málét, és akkor egy ilyen kis szeretett vendégséggel zárult. Tehát én nekem ez az egész életemben benne volt. Amikor én magam kezdtem a pályámat puszamérgesen falusi tanyasi gyerekök között, ott is nagyon sok rászoruló volt, akinek a fejéből a tetőt kiköllött. Szödögetni, nem részletözöm, tehát mindig volt olyan gyerek a közelembe, akit el kellett valamilyen formán látni. És én ezt szívesen csináltam.
Ugyanezeket a szolgálatokat elvégzem én is, lelkesen, boldogan. Az mellett van 5 testvérem, azoknak is segítek. Az egész napom szinte, majdnem azt lehet mondani, hogy kitölti az Isten háza. Unokáim nagyok, 7 éve vagyok nyugdíjas, és azóta Keresztöltés utca, meg a hímzés.
A hímzőkör?
A keresztelőkendő őket hímezzük.
Időskorban az ember már mérlegel, nem? Tehát bizonyos dolgokat nem vállal el, viszont fontos, hogy másokat meg elvállaljon.
Nem szabad ebbe belebetegedni. Tavaly volt itt a Szimre Sándor főgondnok úr, aki gerontológus is, és el is mondta ezt, hogy nem szabad olyanokat elvállalni. Hiába hiszem azt, hogy én bírok szaladni, nem bírok szaladni már a gyerektár, és ehhez hasonló dolgok, hogy ebbe bele kell törődni, ezt át kell látni.
És például, amit el szabad vállalni?
Például ezekre az énekkari próbákra. Hát én vettem a fáradtságot, és még akkor is eljöttem a próbára, amikor reket volt a hangom, mert mondtam is a karnagynőnek, hogy a fülemet hoztam. Jól esik nekem eljönni, hát azért jövök, és ezek föltöltenek. Mondjuk, hogy az unokáim már nagyok, de most nagyon boldog voltam, mert a legnagyobb kislánya Bármadasba jár. Fölhívott, és azt mondta, hogy muszáj, hogy fölhívjalak, mert én ezt senkivel nem tudom megbeszélni, ami neki akkor ottan témája volt. Olyan lelki kapcsolat épül ki köztünk, és mindig mondom neki, hogy jusson eszedbe, hogy mikor reggelte mész az iskola, korán kell neki messziről bejáró, hogy akkor én mindig imádkozom, érted?
Itt én vagyok a legidősebb.
Tényleg? Hány éves?
78.
Sok.
Igen. Néha sok, de hálát adok az Istennek, hogy még vagyok, és hát a koromhoz mérten tudok végezni egy kis ezt-azt munkát. Főképpen a hímzés. Hát ez egy nagyon kedves foglalkozás. Mi magunk tervezzük a motivumokat, körbehorgoljuk, rajta van az évszám, és a baba vagy felnőtt, mert annak is csináljuk, a monogramja. Amikor keresztelő van, akkor ebben megtörlik a kis fejét, és elviszik a keresztvizet emlékbe. Ez egy nagyon szép feladat, és ezt még tudom csinálni. Isten ad még hozzá a szemet. 5 éve vagyok egyedül, férjem idősebb volt, és én féltem, hogy majd mit csinálok, ha egyedül maradok. A gyerekeim megnőttek, a fiam Pesten él a családjával, már az unoka is majdnem félnő. Kerestem magamnak valami értelmes elfoglaltságot, hogy azért ne úgy múljon el fölöttem az idő. Karácsonykor van ez a Nyilas Misi program. Több 100 doboz csomag.
300 van a
rengeteget csomagolunk, összehozzák, ugye a gyülekezeti tagok, és akkor mi becsomagoljuk, szépen ráírjuk, hogy kinek való ennyi éves kislánynak, annyi éves kisfiúnak, és ezt akkor viszik mindenfelé el kocsival, sőt, a Keresztöltés utcai nyugdíjas otthonba is készítünk ilyen kis tarisznyákat, kihímezgetjük, és akkor belerakunk ezt a mindenféle földi jót, ami telik tőlünk. Régi mottóm, imádságom, ez egy Reményik versnek az utolsó 4 sora: ne várj nagy dolgot az életedben, kis hópelyhek az örömök, szitáló halk sziromcsodák, rajtuk át Isten szól, jövök.
Most egy idősek otthonába látogatunk el. Tóth Ágnes, a Svejcer otthon mentálhigiénés szakembere és lelkésze. Vele egy könyv kapcsán beszélgettem, ugyanis nemrég megjelent egy rendkívül érdekes kiadvány az Ursus Libris kiadó gondozásában, amelynek a címe Az évek ajándéka. Johann Csittiszter írása alapján beszélgettünk az idősek közötti szolgálatról.
Engem is arra inspirált a könyv, hogy úgy végig gondoljam, hogy ezek, amiket ő felajánl, hogy milyen részei vannak az életnek, milyen tulajdonságai lehetnek egy idős embernek, mi az, amire fel kell készülni, hogy ezt nem feltétlenül 70 évesen kell kezdeni, hanem lehet már 40 évesen, ad abszurdum, 20 évesen is arra készülni, hogy az ember méltóság teljes idős ember lehessen. Írja a szerző, hogy az időskor az, aminek már nincsen kifejezett funkció, kategória a társadalomban, mert nincsen felcímkézve, hogy a gyerekkor megvan arra, hogy engedelmesen a szülők mellett éljünk, utána megvannak a tanulásra szánt évek, megvannak a munkára és a családalapításra szánt évek, és aztán jön az időskor, és ahhoz nincsen semmi ilyen fajta címke. Ma Magyarországon meg aztán pláne nincs. Mondjuk ezt a szerző ezt pozitív irányba tereli, hogy ez lehet a jó értelembe vett önmegvalósításnak az ideje. Talán az önmegvalósítás nem jó szó, hanem a teljesség, amikor már nem címkéknek akar az ember megfelelni, hanem végre saját maga lehet, és kiteljesedhet az élete.
Hogy ennek is gyümölcse lehet a társadalom számára?
Igen, abszolút. Tehát, hogyha valami érték van az időskorban, akkor pont ez, hogy ők rájönnek sokkal inkább a lelki dolgokkal foglalkozni, mindazokkal, amikre a fiatalabbaknak a hétköznapi rohanásban nem jut ideje. De hogyha mondjuk egy családban ott egy idős ember, aki nagyon idézőjelbe teszem, hogy ráér, akkor ő egy olyan fákja lehet a családban, vagy egy olyan felkiáltójel, aki azért úgy rávilágít arra, hogy vannak még fontos dolgok a tanulás, a munka, a család és a pénz hajszolásán túl is. Az más kérdés, hogy nincsenek már ott az idősek a családokban. Hosszú távon szerintem már most látható, de még hosszabb távon talán beláthatatlan következményekkel bír majd.
Mert?
Nem látnak a fiatalok maguk előtt időseket, nem látják sem azt, hogy hogy lehet jól megöregedni, és hogy lehet jól idős embernek lenni, de mondjuk elrettentő példát sem látnak. Tehát nem lesz része az életnek, az élet vége. Megy most nagy vitatkozás, hogy az élet kezdete és a szülés és világra jövetelünk az mennyire legyen része a hétköznapoknak, és hogy otthon kell-e születni vagy sem. Legalább ekkora vitát megérne az, hogy az élet vége, hogy ebből többet éljenek meg a családok. A családok nincsenek erre felkészülve. Eljön az a pont egy idős ember életében, amikor egyedül lenni már veszélyes. Nagyon sok családtaggal beszélgetve ezt érzem, hogy a felelősséget érzik, és ez okoz egy ilyen frusztráltságot, hogy tudom, hogy el kell látni, de nem tudom ellátni, valami megoldás kell.
Mennyire tapasztalod itt a munkádban, hogy valóban ajándékot jelent az év?
Csak azok tudják az idős éveiket ajándékként megélni, akik a fiatal éveket is ajándéknak tekintették. Az nem létezik, csak nagyon ritkán, hogy valaki éli az életét úgy, mintha az teljesen természetes és magától értetődő lenne, hogy én élek és vagyok, és aztán egyszer csak idősként rádöbbenek, hogy ja, tulajdonképpen ez ajándék.
Tényleg ajándék az öregség adott esetben?
Nekem mindenképpen. Annak idején úgy döntöttem a Svájci otthon mellett, hogy diakóniai gyakorlatom voltam még itt teológusként, és nekem ajándék volt az, hogy ők megosztanak velem olyan életbölcsességet, vagy csak egy-egy történetet, vagy önmagukat, vagy egy-egy réghurcolt családi titkot. Én köszönhetem meg, hogy elmondta nekem. Van olyan diakonissa testvér, aki ajándékként éli meg azt, hogy még segíthet másoknak 92-3 évesen is. Például nagyon sok lakónak kifejezetten fiatal munkatársakkal van szorosabb kapcsolat. Sokszor alakul ki ilyen kvázi unoka, nagyszülő kapcsolat. Vagy volt egy ilyen társprogram, ilyen önkéntes munkákra lehetett pályázni, és akkor Bármadasból jöttek hozzánk fiatalok, nagyjából olyan 30 gimnazista. Utólag azt mondták, hogy ezt élvezték a legjobban. Amiben nyilván benne volt az is, hogy szükséges eligazítások után mindenki azt csinált, amit akart, és mondjuk ez egy gimnazistának, ez nyilván nagy szabadság és élmény, de alakultak olyan kapcsolatok, hogy egy év után is visszajön, mert a bácsinak ő számon tartja a születésnapját, és felköszönti.
És te személyesen azt, hogy ilyen fiatalos pályakezdőként idősekkel foglalkozol, ez olyan természetes volt?
Egyfelől igen, mert én vidéki lány vagyok, tulajdonképpen a nagyszülőktől távol élek. Igen, mondhatom, mióta itt vagyok a Svájcban, hogy van 120 nagypapám és nagymamám. Édesanyám egészségügyi dolgozó, a vonzódásom és az érdeklődésem megvan, és akkor ez egy ilyen jófajta ötvözete ennek.
Egy idősek otthonában már a legkevésbé lehet elgondolni, hogy ez egy aktív öregkor, mert ide már tényleg azok jönnek, akik úgy érzik magukat, hogy nem aktívak. Hogy lehet egy ilyen szituációban is abszolút aktív öregkor? öregnek maradni.
Kérdés, hogy mit tartunk aktivitásnak? Cs. A társadalom arra van beállva, hogy produktívnak kell lenni, valami hasznot kell termelni. Ezzel mondjuk a nyugdíjas évek és az időskor nem feltétlenül áll összhangban. Viszont olyan szinten ivódik ez bele az embereknek az én képébe is, hogy saját magukat is csak annak mentén tudják meghatározni, hogy mennyire vagyok hasznos, mert annyira vagyok értékes. Sokszor ez már sajnos saját magunk számára is egyfajta értékmérővé válik, és ezzel valamilyen szinten lehet lázadni, vagy lehet hozzá valamennyire alkalmazkodni. Ennek az alkalmazkodásnak mondjuk egyfajta szintere itt a Svájccal otthonban a kézműves foglalkozás. Gyönyörű szép képes lapokat készítenek. Egész onnantól kezdve, hogy szín szerint válogatja valaki a kartont, hogy a legaprólékosabb virágszirmokat is kisollóval ki tudja vágni és fölragasztani. Ezek eladásra kerülnek. Az, hogy hetente 2-3 alkalommal leülnek, valahol mégis az érzést adja nekik, hogy hasznosak. Úgy is mondják, hogy na megyünk dolgozni.
Sok idős ember ilyen beforduló, depressziós lesz, és úgy érzi, hogy semmi értelme semmilyen aktivitásnak.
Azért megpróbáljuk mi ezt, hogy úgy mondjam, megelőzni, vagy legalábbis valahol gátat szabni ennek. Az egyedül létnél rosszabb igazából nem nagyon lehet. Épp olvastam egy ilyen fejezetet, hogy a magányosság ellen az a megoldás, hogy az idős embernek kell nyitni. Elvárjuk a fiataloktól, hogy majd ők nekünk gondunkat viselik, meg majd ránk nyitja, meg a szomszéd miért nem jön át hozzám látogatóba, én menjek. Minden fejezet elején van egy idézet valami híres embertől. Ez nagyon tetszik nekem. Fiatalok ismerik a szabályokat, írta Oliver Wendell Holmes. Az idősek ismerik a kivételeket. Igaz mondat. Kevesen tudják, hogy hogyan kell öregnek lenni. La Rochefoucauld írta ezt. Az biztos, hogyha az ember látja azt, hogy az élet vége, hogy mikkel kell megküzdeni, eltörpül utána az életnek nagyon sok olyan kérdése, amiért depresszióba szokás esni.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnes vagyok, a mai adás szerkesztője. A művészetek pártolása mindig is nemes feladat volt, és az egyház élen járt ebben. Ma talán a korábbi koroknál is nehezebb a magas színvonalú zene pártolásának a módja. Mert hogy minden, amit talmi, olyan mértékben terjed, hogy szinte föl sem tűnik, hogy más is létezne. Ilyen gondokkal küzdenek sokan. Most egy zongorista házaspár meséli el ezeket a küzdelmeit. Farkas Zsolt és Várnagy Andrea négykezeseket játszanak.
Gyerekkorunk óta zongorázunk mind a ketten. 6-7 évesek voltunk, amikor elkezdtünk zongorázni külön-külön, akkor még nem ismertük egymást. A pályánk az úgy alakult, hogy végül ez lett a mi hivatásunk is. 10 éve pedig közösen zongorázunk, négykezes koncerteket adunk, és hát ez a nagy hangszer azért van itt, hogy amikor időnk engedi, azért leüljünk és gyakoroljunk, és most már a gyerekeké is, tehát osztozkodunk is rajta. Középső kislányunk Lili zongorázik, és hát ő gyakran többször tud leülni, mint mi.
Nagyon hálásak vagyunk a szomszédoknak, mert azt mondják, hogy élvezik. Nem tudom, hogy ez a jó indulat, vagy pedig tényleg szeretik, de hát biztos, hogy kívülről fújták tavaly a Liszt műsorunkat, mert hát ezt folyamatosan hallották. És hát így visszanézve, hogy kérdezted a zongorázást, hát mind a ketten ugye szólistának indultunk, de hát visszanézve Isten munkáját látjuk ebben. Hogy aztán találkoznunk kellett, ez így volt elrendezve, és aztán tényleg jött a Zsoltnak az ötlete, hogy mi lenne, ha együtt lépnénk föl. És én azt hiszem, hogy a mi zongorajátékunknak a kuriózuma ez ez.
Ha jól számolom, már több mint 20 év vagyunk egy pár, és ez az utolsó 10 évnek a termése, hogy mi négykezest játszunk. Tulajdonképpen kézenfekvő a dolog. Rengeteg jó zenész, muzsikus van Magyarországon, jobbnál jobbak, akikről igazából nem is hallani. Kicsi az ország nagyon sok jó művésszel, viszont az, hogy mi házaspárként négykezesezünk, ez valóban egy kuriózum.
És hát az az igazság, hogy sokkal több mondani valója van így. Kiáll egy házaspár, akkor annak azért van egy olyan fajta vonzata, ami ez egy téves elképzelés, hogy az emberek a borzongást szeretik és a rossz híreket, ez nem igaz, az emberek éhezik a harmóniát. Talán az álmaik is benne vannak a tapsokban. Én azt hiszem, hogy tényleg az embereknek a szépre, a pozitívra van szükségük.
Több a ti zongora játékotok, több a ti művészetetek azzal, hogy ketten házaspárként léptek fel.
Feltétlenül. Tehát számunkra ez most már szinte elképzelhetetlen lenne másképp, és én azt hiszem, hogy így teremtette Isten ezt a mi zongora játékunkat, és a legfontosabb, és azt hiszem, hogy ez az egyedülálló benne, hogy az emberek utána olyan harmóniát észlelnek, és ez mind muzsikusoktól, mind nem muzsikusoktól visszajön, hogy ha becsukják a szemüket, akkor mintha egy ember zongorázna. Nyilván ők nem hallják a harcokat itthon, ami a gyakorlás alatt van, mert azért ez egy nem annyira rózsaszín mindig, viszont ott a színpadon, ami már érvényesül, ez tényleg én azt hiszem, hogy ez tényleg kegyelem, és sokszor érezzük azért, hogy Isten ott áll a zongora mellett, és olyan pillanatok születhetnek, amit még számunkra is meglepő, hogy hú, de szépen szól, és átjön az üzenet.
Akkor nagyon sokat vagytok együtt is, hogy nem nehéz ez? Összefordulik a munkátok, a fellépésetek, a készülésetek. Tehát gyakorlatilag minden napotok.
Nekünk ez a természetes, sok kollégám, illetve zenész van, aki azt mondja, hogy ezébe se jutott hasonló zenész párt választani magának. Mi, mint az Andi mondta, ez tényleg Isten munkát aki, és azt hiszem, hogy ez tényleg az ő terve volt, hogy mi összekerüljünk, házaspárként zongorázzunk. És nekünk ez tényleg magától értetődő, tehát ennek van egy olyan lelki töblete is, amikor mi szerintem a pódiumon kint vagyunk, hogy ezt az emberek érzékelik, és ez minden alkalommal át is jön a közönség számára.
Mi az, amivel ti zeneileg igazán foglalkoztok? Én laikusként úgy látom, hogy a zenei ismeretterjesztés, ugyanakkor tanítotok is mind a ketten, de hogyan tudjátok ezt ti megfogalmazni?
Én mindenképpen azt szeretném, hogyha a mi nevünk kapcsán az embereknek az jutna eszébe, hogy az igazán élvezhető muzsikát próbáljuk átadni. Tehát én azt hiszem, hogy olyan rossz helyzetben van ma a mai komoly zenei közvetítés, hogy nem szégyen kimondani, mi muzsikusok nagyon távol hoztuk az emberektől. Na most nekünk az a feladatunk, hogy ezt újra közel vigyük, és azt higgyék az emberek, és azt érezzék meg belőle, hogy ez az ő zenéjük. Na most ezért fordítunk mi nagyon-nagyon nagy figyelmet arra, hogy a gyerekekhez nagyon sok komoly zene eljusson, verseken keresztül is akár, mert ha őket nem nyerjük meg, akkor nekünk nincsen közönségünk 20 év múlva. Mikor eljátszok a Csajkovszki Diótörőt, általában jönnek a válaszok, hogy ez a Minimax zenéje. És akkor azt mondjuk, hogy nem, ez Csajkovszki, és ez már nagyon régen megíródott, és ez egy gyönyörű zene. És nem tudjuk, hogy mennyi jut el. Én hiszem azt, hogy nem fogja következő héten kikapcsolni a rádiót, hogyha hall egy ilyen ismert darabot. És akkor már megérte ez, mint misszió. Felnőttek felé is nagyon sokat játszunk, de azt is úgy próbáljuk, hogy a koncert műsorok azok úgy tevődjenek össze, hogy nem darabok egymás utánja, hanem azt kell éreztetni az emberekkel, hogy társak ebben a koncertben. Tavalyi nagy Liszt műsorunk nem az volt, hogy egymás után játszottunk Liszt műveket, hanem ott is volt egy koncepció. Lisztnek minden arcát meg akartuk mutatni. Volt szerelmes Liszt, volt a tanár Liszt, volt a virtuóz Liszt, volt a hívő megtért Liszt egy gyönyörű darabon keresztül, és volt a magyar Liszt. És már akkor az emberek valahogy egy kicsikét közelebb kerülnek ehhez a nagyon-nagyon ismeretlenek tűnő komoly zenéhez.
Tulajdonképpen ez egy ilyen kicsit nevelő munka is, és hát hiszük is, hogy azért ennek van valamilyen hatása, hogyha ezt ők folyamatosan hallják és kapják. Úgyhogy ennek nagyon nagy feladata van.
Mindenketten tanítottok is mellette. A tanítás az megélhetés miatt, vagy az is hasonlóan fontos, mint maga a koncertezés?
Hát ez a kettő együtt én szerintem érvényes, nem lehet azt sem mondani, hogy csak ez vagy csak az. Mindkettő fontos. A fő állásom nekem Győrben van, a Széchenyi Egyetem Zeneművészeti Intézetében, mellette itt Budapesten a 10. kerületi Krógyőr Zeneiskolában a zongoratan szakvezetője vagyok, ami egy félállásom nekem. És hát így kicsikkel, nagyokkal is tudok foglalkozni. Látom azt, hogy 20 évvel vagy 30 évvel ezelőtt, amikor még mi voltunk zeneiskolások, mennyit változtak a gyerekek, a motivációjuk, és jobb változott? Lett, rosszabb lett. Hát igen, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy tehát a változás az nem pozitív. Hát nagy harcok árán lehet elérni rendszeres gyakorlást, illetve azt, hogy ez tényleg egy minőségi munka legyen.
Illetve én azt látom, hogy itt is a komoly zene szerepet. Amikor mi gyerekek voltunk, akkor úgymond sik volt zongorát tanulni, és nagyon komoly felvételi volt, hogy bekerülhessünk a zeneiskolába. Itt megint az, hogy eltelt ez az időszak, és néha ciki. Tehát úgy érzem, hogy a komoly zene az úgy már nincs azon a szinten, ahol kellene, hogy álljon, és ezért megdöbbentő, amikor mondjuk egy zeneképzett koncert után odajönnek a gyerekek, és azt mondják, hogy ezután csak komoly zenét fognak hallgatni, és csak verseket fognak olvasni, tehát ők fogékonyak az értékre. A mi feladatunk felnőtteké, hogy ezt tényleg közvetítsük nekik. És azt mondják, hogy nem csak be kell nyomni a gombot a tévén, és akkor jönnek a rajzfilmek, és elé lehet ülni, és nem kell gondolkodni, hanem ott van az üzenet a hangok és a szavak mögött.
Említetted Zsolt, meg te is, Andi, most, hogy ugye 20 éves a kapcsolatotok, hogy a ti kapcsolatotok az egy diákszerelem. Meséljetek ezekről a korai, vagy a párkapcsolatotokat tekintve.
Na, hát ez mindig az érezhetem, hogy ez én romantikus világom. Aha. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes, és mindenkit, aki most még itt tart, azt biztatni tudok, hogy van szerelem első látásra, tehát ez tényleg létezik. És én mindig azt gondoltam, hogy ez a filmekben van, vagy a könyvekben, de tényleg igaz, tehát annyira szirupos, de igaz, hogy én a felvételi vizsgára mentem. Az az igazság, hogy kicsi a zenei világ, tehát én hallottam már a Zsolt nevét, máshova jártunk középiskolába, és mentem felvételizni, és ott állt az ablakba, és én soha nem fogom ezt a képet elfelejteni, és akkor fölmentem a lépcsőn, és pont ránéztem, és ő pont rám nézett, és akkor én azt gondoltam, hogy ő lesz a férjem, de most más a fontos, mert éppen helyet kell találnom, mert mindjárt írom a szolfés felvételit, de egyszerűen tudtam abban a pillanatban, hogy ő az. Tehát ő a nagy ő, tehát hogy ez létezik. És aztán tényleg utána úgy alakult, hogy ő is szimpatikusabbnak talált, talán nála ez lassabban ment, de az Isten azt hiszem, hogy már akkor nagyon-nagyon munkálkodott. Mi még nem tudtuk, hogy ő munkálkodik az életünkben, erre később jöttünk rá, hogy ez egy milyen áldott időszak volt, és időszak is azóta, hogy őt megtaláltuk, és hát ez egy ilyen nagyon-nagyon helyes történet volt, és hát ott már a főiskolán mi együtt jártunk, ugye, és akkor utána összeházasodtunk, és akkor mentünk ki Münchenbe első madarakként, tehát ma már nagyon sokan mennek ki külföldre tanulni, de ezek mind így a pázli darabok, hogy az életünkben összeállnak, hogy az diploma előtt volt egy müncheni tanárnak a koncertje, hallgattuk, és akkor közben a koncert közben bennem megfogalmazódott, hogy nem menjünk ide a Magyar Zeneakadémiára, hanem mi lenne, hogyha oda kijuthatnánk. És hát ez egy olyan képtelen ötlet volt, tehát így most már biztos a hallgatóknak furcsa, de 20 évvel ezelőtt ez tényleg képtelen ötlet volt. És oda mentünk, másnap meghallgatott minket ez a tanár, és azt mondta, hogy nagyon sok szeretettel vár minket Münchenbe.
Zsolt, te hogyan emlékszel vissza?
Igen, hát azért feltűnt nekem is a rögtön vibráló típus, és hát a felvétel is ez azért feltűnt, tehát bejön terembe az Andi, hát még ma is megtelik a terem, hamarosan rá szegeződnek a tekintetek. Ez akkor is így volt, de hát egy év folyamba kerültünk zongoratanszakon, és hát közös órákra jártunk, és hát azért ez a szimpátia, ez hamar kialakult. És hát egyre inkább kerestük egymás társaságát.
Teljesen egyforma humorunk, teljesen egyforma dolgokra reagálunk.
Ezer közös pont van. Tulajdonképpen az élet minden területén ugyanazokat gondoljuk. München évek nagyon szépek voltak visszatekintve, azért rengeteg harc volt. Teljesen idegen kultúrában, nyelvismeret nélkül, fiatal házasként, anyagi bázis nélkül. És az első fél év, egy év az kimondottan nehéz volt. Elmentünk 93-ban, visszajöttünk 97-ben, és ez akkor Magyarországon azért nagyon drasztikus változások voltak. Pont ebben az időszakban kicsit kizökkentünk az itthoni zenei folyamból. Anyagilag is, és szóval emberileg is nagyon magunkra maradtunk. Az Andi szüleinél tudtunk lakni. A korábbi barátainktól is, meg úgy emberileg egy kicsit újból kellett építeni az egész életünket. Született a Laura, ugye, hát ez is egy teljesen új szituáció volt,
első
gyermek születése mindenkinél azért gondolom nem egy egyszerű dolog, csupa ismeretlen feladattal találja szembe magát az ember. És mi így, hogy akkor visszajöttünk 4 év után, plusz gondoskodnunk kellett egy ilyen apró babáról, meg kellett élnünk valahogy, azért ez nálunk hatványozottan jelentkezett. Azért elég hosszú időnek el kellett tenni ahhoz, hogy magunkra találjunk, és megtaláljuk azt az utat, ami most már hála Isten. Ennek rajta vagyunk.
Amikor megszületett a Lilike, akkor a szobában bejött egy hölgy, akinek szintén megszületett a kislánya, és hát elkezdtünk beszélgetni, kérdeztem, hogy mivel foglalkozik, és mondta, hogy ilyen táborokat szerveznek, csendes heteket. Hát ugye az ember teljesen világiként azt gondolja, hogy akkor hát ez egy remek dolog, akkor mehet a család nyaralni. És akkor mondtam, hogy hát ilyenekre mi is szívesen elmennénk, és hogy mégis mivel foglalkoznak. És hát az az igazság, hogy olyan kicsit távolságtartóban mondta, hogy hát itt azért Isten dolgairól van szó ezekben a táborokban. Mondtam, hogy nem baj, attól elmegyünk. Rá egy évre felhívott engem, hogy tudja, hogy zongorista vagyok, és ő nem jelentkezett már egy éve, de hogy kísérném-e a kórusát. És eljöttem a Nagyvárad térre, és én egy olyan szeretetteljes légkört tapasztaltam. Akkor még egyelőre mást nem. Engem annyira magával ragadott, mint művészt azt, hogy milyen alázattal imádkoznak a próba előtt, és hogy Istentől kérik azt, hogy ez a koncert ez érte szóljon, és megértsék az emberek a karácsony üzenetét, és úgy magának a lelkiségnek nagyon nagy hatása volt rám. Nem tett bele 3 hónap, mi itt vettünk lakást, 2 utcányira szinte, a Nagyvárad tértől. És én abszolút nem értettem ezt, hogy akkor most ez de jó, hogy ide kerültünk, néha elmegyünk, és akkor először a Laurát kezdtük elvinni Isten tiszteletekre, gyerek Isten tiszteletekre, hogy az ember azt mondja, hogy szépet hall, jót hall, és legalább foglalkozás is. Mindig mondták, hogy azért üljek már be Isten tiszteletre én is, mert olyan szép, hát gondoltam, jó, meghallgatjuk, és olyan döbbenetes hatású volt az első Isten tisztelet, amikor én beültem, én azt hittem, hogy képes, és az egész Isten tiszteletet rólam prédikálja. Hát itt az emberek előtt kibeszél engem, hát mint hogyha minden szava hozzám szólna. És hát aztán egy ilyen út elején voltunk, szerettem volna én Istennek megmondani, miután azt én tudtam, hogy Isten létezhet, csak én azért úgy szerettem volna meghatározni, hogy hogyan legyen majd az én életemben, tanácsokat akartam én adni Istennek, hogy jobb lesz ez így vagy úgy. De most ameddig én a kormánykereket nem tudtam átadni, addig ez a dolog nem működhetett. És aztán hát elég sok minden volt ebben a nyáron, amikor én megtértem, a nagybátyámat elveszítettem, de sok kérdés volt bennem, és teljes lelki kiürülés után történt ez, amiért utólag én nagyon hálás vagyok Istennek. Azt hiszem, hogy ez olyan így visszanézve, tehát hogy olyan csodálatos munka, amire tényleg egyedül Isten képes, ahogy a kezébe tartotta a szálakat, ahogy alakított ezt éveken keresztül, és ugyanez a barátnőm ugye, jó pár éven keresztül ugye folyamatosan telefonáltunk, és mesélt nekem a Bibliából, és olyan csodálatos volt, hogy mondtam neki, hogy imádkozzál értem, és akkor azt mondta, hogy hát imádkozzál te. És tehát, hogy elkezdődött közöttünk ez az egész, hogy úgy kezdett hozzá formálni, és aztán, amikor a megtérésem történt, akkor ő is mondta, hogy a szíve megszakadt, de le kellett tenni a telefont, hogy az a pont az, amikor azt érezem, hogy uram, átadom az irányítást, és egyedül a te kezedbe van mindenféle megoldás.
Neked volt ugye egy hívő mint a családban, egy hívő nagymamád.
Igen. Én folyamatosan imádkoztam, tehát az, ami tulajdonképpen így visszanézve azt mondja az ember, hogy ez a játékhit. Tehát volt egy Isten, aki benyújtod az automatába a dolgokat, és akkor ki fogja adni. Tehát alapvetően én nem tudtam Jézus személyét, nem tudtam a szemét, tehát semmi nem volt a helyén. Miután én az Isten tiszteleteket hallottam, ezek a dolgok helyére kerültek. Nagyon nehéz türelmesnek lenni, és azt mondani, hogy az Isten soha nem késik el, de mégis azt mondani mindenre, hogy igenis az ő kezében van, és az ő akarata érvényesül az én életemben, és ezt tudjam elfogadni.
És ez már a felnőttkét, amikor fejet hajtok, és nem az automatába.
Így van.
Zsolt, úgy tudom, hogy neked viszont nem hívő nagymamád volt a minta.
Igen, hanem... én igazán sajnos a nagymamáimat már nem is ismertem. Én abszolút olyan környezetben nőttem fel, ahol senki nem járt templomban, nem beszéltünk semmi ilyen dolgokról. És ha lehet, én még távolabbról indultam, mint az Andi, tehát az abszolút materialista világnézet. Így itt vagyunk, és amit látunk, az létezik. Visszanézve írtó logikus volt Istennek a terve az életünkkel. Laura és a Lilin keresztül kerültünk mi is ugye a templomban, igen, hirdetések közelébe.
Két kislányotok volt.
Tehát egy hosszú éves vajúdásnak volt az eredménye aztán, hogy egy év után a gyülekezeti csendes héten én is azt tudtam mondani, hogy hát igen, én átadom az életemet.
Milyennek találtad te, mint aki materialista gondolkodású voltál, ugye látható anyagi világban hittél, mégiscsak a kislányaidon keresztül egy templomi közegbe bekerülsz, milyenek voltak azok a tanítások, az a prédikáció?
Lépésről lépésre. Mindig, amikor az ember egy picit jobban kinyit egy ablakot, annál jobban jön be a fény. Ez is olyan volt, hogy a következő kis lépés az mindig természetes volt, és akkor így egyre közelebb, mint egy ilyen két mágnes, ahogy vonzza egymást. Úgyhogy nem volt ez egy drasztikus, hogy berántottak, hogy gyere, és akkor úgy éreztem, hogy ez itt minden, csak nem nekem való. Én már éreztem ennek szükségét, és éreztem ennek a törvényszerűségét, hogy nekem ott kell ülnöm és hallgatnom, és én magam nem biztos, hogy mindent el tudok intézni, tehát én kevés vagyok egyedül ebben a világban. Sokáig az ember azt hiszi, hogy ki ha én nem. Hát igen, én kell, hogy fogadjam Jézusnak azt az ajándékát, amit ő a kereszt által nekünk nyújtott.
Ez egy erdő közepén volt, ez tényleg annyira romantikus. Csicseregtek a madarak, ott ültünk egy padon. Azt mondtam, hogy ennyire kézzelfoghatóan Isten jelenlétét érezné, tehát kevésszer volt az ember életében ez, hogy ott állt mellettem, és én azóta nem tudom megfogalmazni, hogy ez egy belső hang, vagy az ember tényleg hallja ezt fizikailag, én hallottam a hangját. És ez valami olyan gyönyörű volt a közös imádkozás, hát végig sírtuk az imádságot, és amikor lementünk a hegyről, akkor ott álltak a hívek, és utána leültek, és mindenki elénekelte a fiam, tehát hogy az út végén ott fog várni Isten. És az ember mindig azt mondja, hogy majd, de biztos vagyok, hogy ragadjuk meg a pillanatot, mert ez, amit én sajnálok, hogy sajnos ez csak 35 éves korunkban történt meg.
Mi változott a család életetekben? Ugye volt már két kislányotok?
Nálunk is ennek a hatása mindennapokban is érződik. Az egész baráti társaságunk megváltozott, és ez a házasságunkban is azért érezhető. Békességben, ahogy talán túl tudunk menni konfliktusokon.
Konfliktusok vannak, nézeteltérések vannak, viszont tudunk megbocsátani a másiknak, és ez nagyon fontos. Hogy azért az ember régen az egójának sokkal nagyobb szerepet tulajdonított, és igazándiból az változik talán meg, hogy most már nem minden érte van, és nem az önmaga kényelmét keresi, vagy az önmaga elismerését, hanem a szeretet fogalma változott meg. És ez azt szerintem nagyon-nagyon fontos. Azon kívül az életünkben az nagyon-nagyon megváltozott, ez az egész muzsikálás a helyére került. Mi ugyanolyan emberek vagyunk, mint aki a parkot gondozza, vagy aki takarít, vagy aki a boltban elárusít, mi ezt kaptuk Istentől, és ebben egy semmi különbözőség nincs, vagy különbnek nem érezzük magat. Minden egyes pillanatban tudjuk, hogyha az emberek felállnak és bravóznak, hogy ez nem a mi dicsőségünk. Ahol lehetőségünk van, ezt el is mondjuk. Itt egyedül Istené a dicsőség.
Keresztény emberként kaptátok a harmadik gyermeketeket, Lócit.
Igen, és ez egy nagyon-nagyon nagy öröm az életünkben, és Isten biztos, hogy nagyon sokszor mosolyog ránk, hogy na hát kellett nektek a harmadik gyerek, mert hogy nagyon vicces, tehát Istennek remek humora van szerintem, mert két abszolút jó magaviseletű kislány után, akik tényleg ilyen mindig mosolygósan, mindenhova el lehetett velük menni, leültek, 2-3 évesen 2 órás koncerteket végültek, lett egy tündéri fiunk, aki aztán tele energia, és megtudtuk, hogy mi az igazi gyerek. Tehát 40 évesen folyamatosan rohanunk utána, folyamatos veszély, de hát annyi örömet okoz az életünkben, hogy hát minden pillanatért hálásak vagyunk. Nyilván az ember néha már így 40 év fölött leülne egy kicsit esténként, és olvasgatna, ezt a Lóci utána szaladgálunk, de hát ez komolyan mondom, mint egy ilyen tényleg napfény az életünkben.
Érett fiatal felnőttként, családosként kerültetek közel. Hogy látjátok, hogy milyen a mi egyházunk, a mi közösségeink? Uh-huh. Hogy érzitek magatokat?
Ami az egyházzal kapcsolatban a kérdésed, őszinte leszek, én azt hiszem, hogy sokkal emberközpontúbbnak kellene, hogy legyen. Engem nagyon sokszor ez zavar. Sok az elmélet, és nagyon keveset foglalkozunk az emberekkel. Én azt hiszem, hogy, és bocsánat, ha most valaki hallja ezt, kevesebb konferencia, és sokkal több az emberek közé menés. Nagyon sokszor nem veszük észre, hogy a hívők mekkora szükségben vannak, és elmegyünk egy-egy Isten tisztelet után a szomorú szemű emberek mellett. Ha megkérdezzük, hogy hogy van, és azt mondja, hogy rosszul, akkor elintézzük azzal, hogy majd imádkozunk érted. Ez nagyon fontos. Viszont akkor kérdezzük meg, hogy mégis, és mi miben tudunk segíteni. Sose tudjuk, hogy mit hoz a holnap, mi mikor kerülünk abba a helyzetbe, hogy nekünk lesz szükségünk a segítségre. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy tehát itt a mesdjén mozgunk a világi és az egyházi koncertkörökben. Nagyon kevés segítséget tapasztalunk abban, hogy mondjuk mi tényleg olyan szívesen beszélünk Istenről, és annyira szívünkből, hogy például erre sokkal több lehetőséget kapnánk. Nem élnek azzal a lehetőséggel, hogy mi bátran vállaljuk a világ színpadain is ezt, hogy egyedül Isten él dicsőség, és mi az Isten kegyelméből zongorázunk, és én azt hiszem, hogy sokkal jobban használhatók lennénk. És nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy a legfontosabb az ige hirdetés. Ez nyilvánvaló. Viszont sok embert az érzékeink keresztül, tehát akár zenén keresztül lehet megnyerni. Ez egy picikét néha keserűség a szívünkbe, hogy nagyon sok a fal, az emberek által épített fal.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.